88,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Budapesten a Szabadság téri református egyházközség épületében adták át a 2023 és 2024. évi kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseket. A katonák tábori lelkészség iránti támogatását ismerjük el ezekkel a szerény ajándékokkal, akik nekünk segítettek, a saját közösségüket is nagyszerűen szolgálták, fogalmazott Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök. A katolikus tábori püspök idén 10. alkalommal adta át az elismeréseket az arra érdemes katonáknak és civileknek. Köszöntőjében kiemelte, a legtöbb támogatást az alakulatoknál szolgáló katona lelkészeink kapják, de a segítségnek rengeteg más formáját is megtapasztaljuk. Van, aki a versmondó versenyek szervezésében segít bennünket, van, aki a Honvéd Kórházban támogat minket. Segítséget kapunk a nyári táborokban, a törzsőrmesterektől a vezérkari főnökökig, dékántól, csapatorvostól, karmestertől. Aki ma elismerést kap nagyszerű cselekedetéért, nem csak a tábori lelkészséget, de a saját közösségét is erősítette. Fogalmazott. Az ünnepségen Böröndi Gábor László vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, kapisztrán Szent János arany érdemérmet kapott. Októberben 407 milliárd forint volt az államháztartás központi alrendszerének hiánya, ami a második legmagasabb 10. havi deficit 2002 óta. Az első 10 havi hiány 3050 milliárd 500 millió forint volt. A portfólió azt írta, hogy ez az eredeti terv 121%-a. A legutóbb 4790 milliárd forintra emelt éves célnak pedig a 63,7%-a. A minisztérium a közleményében hangoztatja, hogy a kormány elkötelezett az egyensúlyi mutatók javítása mellett. Átfogó országos online vállalkozói kutatást és konzultációt indított november 20-áig a 2025-ös minimálbérről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Nagy Elek a köztestület új vezetője úgy fogalmazott, a minimálbér kialakításánál nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági szereplők teherbíró képessége, ami szorosan összefügg a vállalkozások termelékenységének kérdésével is. Megjelent az a Magyar Nemzeti Bank rendelet, amelynek nyomán alacsonyabb önerővel lehet lakást venni januártól. Ez kimondja, hogy jövőre már a forgalmi érték 90%-áig lehet lakáshitelt felvenni, energiahatékony lakásokra, a törlesztő részlet pedig a jövedelem 60%-áig is felmehet, jövedelemtől függetlenül. Emlékkönyv jelent meg 20 év, 2 zenés évtized a Madách Színházban címmel. A kötet bemutatójával és a 20 év című fotókiállítás megnyitójával kezdődött meg hétfőn az a jubileumi programsorozat, amellyel megünneplik, hogy 2 évtizede vált zenés színházzá a teátrum. Szirtes Tamás igazgató az eseményen felidézte, 1983. március 25-én volt a Madách Színházban a Macskák bemutatója. Éreztük, hogy valami rendkívüli történik, de az, hogy ez egy sorsfordító nap, akkor még nem volt egészen világos előttünk. Hozzátette, az előadás sikere minden várakozást felülmúlt. Kiemelte, ma már tudja, hogy ezen a napon megérkezett a musical Budapestre. A Macskákat ugyanis 41 évvel a bemutató után is sikeresen játsszák, hangsúlyozta. Új vészhelyzetet jelent a bolygó számára az éghajlatváltozás gyorsuló üteme. Figyelmeztetett a Meteorológiai Világszervezet főtitkára Bakuban, az ENSZ éves éghajlatváltozási konferenciájának helyszínén. A két hétig tartó tanácskozáson a fejlődő országok és a környezetvédő szervezetek azt akarják elérni, hogy a fejlett ipari országok legkevesebb évi 1000 milliárd dollárt mozgósítsanak a 2015-ben kitűzött párizsi klímacélok megvalósítására. 10-szer annyit, mint a jelenleg felajánlott évi 100 milliárd. A konferencián a mai napon a magyar kormányfő is felszólal. Végül a mai időjárásról. Hazánk döntő részén marad a borult párás, főleg északkeleten a tartósan ködös idő. Szitálás a fagyos tájakon, ónos szitálás sem kizárt. A légmozgás gyenge marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között várható. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mikor jön már a gomb, a hajadba fúj a szél, mitől múlik a gond melletted, minden baj véget ér. Mikor jön már a tánc, most még minden utca zárva, mikor indul újra az élet, még nincsen kitalálva, de én veled akarok lenni, veled akarok lenni, veled akarok lenni, majd a legvégén. Veled akarok lenni, veled akarok lenni, veled akarok lenni, a világ legvégén.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk témája a beszédfejlődés. Szőke Rita logopédussal arról beszélgetünk, milyen jelekre érdemes figyelni a szülőknek, mikor, milyen esetekben ajánlott szakember segítségét kérni, s arról is, milyen fontos szerepet tölt be a beszédfejlődésben, ha mesét olvasunk a gyerekeknek. Ma az adás első részével jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nos, az embert alapvetően megkülönbözteti az állatvilágtól az, hogy ő tud beszélni. De miért fontos a beszéd?
Az emberi hang, tehát a hangzó beszéd, illetve a belső beszéd, a gondolat tulajdonképpen végigkíséri egész életünket a csecsemőkortól az időskorig. Ezt tapasztaljuk, ezt megéljük a mindennapjainkban. A beszéd segít megtalálni a helyünket a világban, szűkebb és tágabb környezetünkben, segít kapcsolatokat teremteni, megélni és kifejezni saját érzéseinket, és értően figyelni a másik mondani valójára. Az anyanyelvünkkel szépen és jól bánni azonban nem könnyű feladat. Éppen ezért fontos, hogy a szülők rendelkezzenek információkkal azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek gyermekük megfelelő beszéd és nyelvfejlődéséért, illetve szükség esetén hogyan tudják segíteni gyermekeiket ennek a tudásnak a megszerzésében. És akkor reményeink szerint együtt felfedezhetik a beszédbirodalmát, ami egy csodás és ezerszínű birodalom. Hosszú távon az a cél, hogy a gyermek megtapasztalhassa, milyen csodás élmény együtt, egymással kommunikálni, örömmel, bátran, magabiztosan megszólalni. Ezen kívül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy többek között a tanulási képességek fejlődésében, a kortárs csoportba történő beilleszkedésben, és a tudás megszerzésében, így például az iskolai tanulás sikerességében is meghatározó szerepet játszik a beszélt és az írott nyelv folyamatainak biztonságos működése. Tehát ezért fontos a beszéd.
A beszéd kialakulása egy viszonylag hosszú folyamat, és itt életkor szerinti bontásba tudjuk őket rendezni. Milyen szakaszai vannak a beszédfejlődésnek?
Így van, a beszédfejlődése egy nagyon nagy téma. Egyrészt fontos tudnunk, hogy nagyok az eltérések a gyerekek egyéni fejlődési útjaiban, a beszédfejlődésük dinamikájában. Éppen ezért nem is igazán szerencsés egymáshoz hasonlítgatni a gyerekeket annak alapján, hogy adott életkorban melyikük ki hol tart a beszéd és az anyanyelvi fejlődésben. Másrészt viszont valóban vannak olyan mérföldkövek, ahol ki lehet mondani azt, hogy ha a beszéd tartalmilag vagy alakilag nincs egy bizonyos szinten, akkor azért valószínűsíthető, hogy baj van, és célszerű külső segítséget kérni, illetve rendelkezni információval arról, hogy mely szakember lehet kompetens a segítségadásban. Az újszülöttek számára a szüleik hangja az, amit már ismernek, és szinte minden más élmény születés után még újdonság nekik. Az első hetekben tehát ezért is van kiemelt szerepe a szülők hangjának. Ha az újszülötthöz halk, nyugodt hangon beszélnek, az megnyugtatja őt, míg a hangos, ideges beszéd nyugtalanná teszi. Az első pillanattól kezdve nagyon fontos, hogy beszéljünk a kisbabához, és figyeljük azt, reagál-e az emberi beszédre. Amennyiben azt vesszük észre, hogy a baba nem reagál megfelelően az ember, illetve a környezet hangjaira, célszerű, illetve mindenképpen kérjünk segítséget. Első körben a védőnővel érdemes konzultálni, illetve a gyermekorvos fog további hallásvizsgálatokra küldeni. Hihetetlen, de az első hetekben a beszédfejlődése már javában zajlik. Ebben a korai szakaszban a beszédészlelés fejlődik látványosan. A beszédészlelés tulajdonképpen ilyenkor még nem más, mint az emberi beszéd elkülönítése a környezet egyéb hangjaitól. Ennek feltétele természetesen az épp hallás. Ha egy picit lépünk az időben, akkor azt mondhatjuk, hogy egy átlagos baba 6-8 hetes korak között kezd el gőgicsélni, és ebben a kezdeti időszakban a szülők számára tulajdonképpen az a fontos a beszédfejlődés szempontjából, hogy minél többet beszéljenek a gyermekükhöz, mondókázzanak és énekeljenek neki bátran. Ha egy 2 hónapos baba még nem gőgicsél, az tulajdonképpen még lehet normális, de jelzésértékű lehet, hogyha 3 hónapos koráig sem kezd el gagyogni, gőgicsélni a gyermek, ekkor mindenképpen célszerű szakemberhez fordulni első körben, ekkor még a gyermekorvoshoz. 6 és 12 hónapos korban, tehát körülbelül 6 hónapos kor környékén kezdenek el a babák észrevehetően szótagok és hangsúlyos hangok sokaságával reagálni a szülők beszédére. Szótagokat fűznek egymás után. Ezt a kommunikációt nevezzük gagyogásnak. Ezek még nem tudatos szavak, könnyen kiejthető szótagsorokról van szó, tulajdonképpen első próbálkozásokról. A babák 6 hónapos koruk után már egyre többet értenek a beszédből. Természetesen tehát a beszéd észlelése folyamatosan fejlődik, így továbbra is fontos elmondanunk, hogy a mondókázásnak, éneklésnek nagyon nagy jelentősége van, illetve a nagy mozgások fejlődése is igen aktív szakaszba lép ezekben a hónapokban, úgyhogy nagyon hasznosak lehetnek a mozgással kísért mondókák.
Mert hogy a mozgásfejlődés is nagyon fontos az ő fejlődésük szempontjából, és későbbi zavarokat is okozhatnak, ha kimarad egy-egy szakasz.
Így van, a mozgás és a beszédfejlődés az nagyon szorosan összefügg egymással. Itt például ebben a korban nagyon jól lehet ezt alapozni, hogyha a mozgást mondókázással, a beszédet mozgással kísért. A babák ilyenkor már megtanulják, értik a tiltást, 1 éves koruk előtt meg szokták tanulni a nevüket, és ebben a korban már ügyesen megmutatja a baba a szemét, a lábát, a hasát, illetve szinte bármelyik testrészét, amit megtanítanak neki, illetve nagyon sok kisbaba akár a könyvek lapjain is megmutat bizonyos dolgokat, főleg azokat, amelyekkel rendszeresen találkozik. Tehát, hogyha például van egy cicájuk, akkor a képes könyvben is nagyon ügyesen felismeri már ez a baba a cicát.
Mikor érdemes a szülőknek szakember segítségét kérnie?
Egy éves koráig akkor érdemes szakember segítségét kérni, hogyha semmilyen szótagsort nem kezd el mondani a gyermek, illetve hogyha láthatóan nem érti meg az egyszerű, sokat ismételt kérdéseket. Természetesen, hogyha ebben az időszakban tűnik fel, hogy probléma lehet a hallásával, akkor szintén segítségre van szükség, és ebben az életkorban a védőnő vagy a gyermekorvos segíthet korai fejlesztő szakemberekhez való eljutásban.
Miért fontos egyébként az, hogy már ebben a szakaszban megtörténjen a segítségnyújtás? Itt még lehet ugye segíteni ezeken a folyamatokon, hogy ezek beinduljanak.
Így van, minél korábbi szakaszban történik a segítségnyújtás, annál inkább be tudnak indulni ezek a folyamatok, és visszatérni a normális fejlődési dinamikába.
Ha kicsit idősebb a gyermek, akkor ez hogyan folytatódik?
Körülbelül egy éves koruk után a gyerekekre az jellemző, hogy minden igyekezetükkel azon vannak, hogy gondolataikat, vágyaikat, vagy tulajdonképpen leginkább akaratukat beszéd által is a felnőttek tudtára adják. A gyermekek attól a személytől tudnak a legkönnyebben tanulni, akivel érzelmileg is bensőséges kapcsolat köti őket össze. Ebből kifolyólag tehát hangsúlyoznunk kell, hogy a testkontaktus, az érintések továbbra is nagyon fontos szerepet töltenek be a beszéd fejlődésében. Az ölbéli játékok, a mondókák hangsúlyos szerepük van. Ebben az életkorban, tehát most 1 és 3 éves életkor közötti kisgyermekekről beszélünk, a rendszeresen előforduló események, mint például fürdés, vacsora, közös játék, séta során használt szófordulatok szókincsét már megértik a gyerekek. Jellemzően felerősödik az utánzás ebben az életkorban. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek figyelik azt, hogyan ejtik ki a felnőttek a szavakat, és utánozzák a szájmozgásukat. Ezért törekedjünk arra, hogy ezt minél könnyebben megtehessék, tehát igyekezzünk a gyermekekkel úgy kommunikálni, hogy közben a szemükbe nézünk, miközben beszélünk velük. És így akkor könnyedén megfigyelheti a gyermek, hogy például milyen gyorsan beszél az édesanya, hogyan hangsúlyoz, mikor, hogyan, mit csinál az arcával, szájával, nyelvével, tart-e és mikor tart szünetet a beszédben, milyen hangosan beszél. És főként ezért károsak a rajzfilmek ebben az életkorban, mert ha arra gondolunk, hogy az animációs filmekben vajon mozog-e a figurák szája, akkor azt kell mondanunk, hogy kinyitják, illetve becsukják a szájukat, és ennyi. Tehát a mesefilmekben látható ajakmozgás nem helyettesíti az élőbeszédet és a hozzá kapcsolódó artikulációs mozgássort.
De hogy ugye ezt a folyamatot tudjuk valami mással helyettesíteni, ami sokkal hasznosabb.
Így van, tehát nagyon-nagyon jól segíti a gyermekek beszéd és nyelvfejlődését, és kihagyhatatlan, és muszáj megemlítenünk a meseolvasás pozitív hatásait a kisgyermekek életében. Ugye egyrészt nem lehet eléggé hangsúlyozni az ez alatt együtt töltött minőségi időnek a fontosságát, és azt lehet mondani, hogy akár már az első perctől kezdve mesélhet a szülő a kisbabájának, hiszen egy újszülött számára nincsen megnyugtatóbb annál, hogy az édesanyja hangját hallhatja. 1-2 éves korban az egyszerű képes, ezek a Leporello könyvek, kemény kötésű könyvek tudják talán a legjobban lekötni a kicsiknek a figyelmét. Ahogy idősödnek, úgy pedig a történetek, a képek összetettsége és hosszúsága is egyre fokozódhat. Aztán talán említsük meg, hogy a legjobb mese az, amit a szülő fejből mond, és ő talál ki. Úgyhogy nagyon sok esetben az egyszerű, hétköznap átélt történésekből lesznek a legjobb mesék.
Gondolom egyébként itt a szókincs is jelentősen fejlődik azáltal, hogy így ők van. Egy történetet ilyen módon ismernek meg.
Így van, fejlődik a szókincs, beindítja a fantáziát, tulajdonképpen fejleszti az érzelmi intelligenciát, feszültséget olthat, és akár erkölcsi nevelő hatása is lehet, úgyhogy rengeteg pozitív hatása van az olvasott mesének a rajzfilmekkel ellentétben.
A rajzfilmeket akkor nullára kell redukálni?
Ebben az életkorban Tulajdonképpen igen, igen. Tehát nyugodtan helyettesítsük az olvasott, illetve a fejből mesélt mesével. Így van. Amiben még segíteni tud esetleg ebben az életkorban a szülő, hogyha olyan játékokat játszik a gyermekével, amik fejlesztik a beszédmotórium működését. Tehát játszunk sokat olyan játékot például, amikor fújunk. Ez nagyon-nagyon fontos lesz a későbbiekben. A fújás által az ajkak és az arc izmai erősödnek, és játékos formában megtanulhatják a gyerekek a levegő áramoltatás irányának és erejének a szabályozását. Ehhez eszközökben csak a kreativitásunk szabhat határt, buborékfújók, szélforgók, fújhatunk papírgalacsint, kapuba, táncoltathatunk gyertyalángot, úgyhogy tényleg a lehetőségek tárháza végtelen. Játszhatunk még grimaszjátékokat, tehát grimaszoljunk sokat, mert ezzel elősegítjük, hogy megismerje a gyerkőc a saját arcát és annak mozgásait. A grimaszolás történhet szabadon, vagy képekkártyák segítségével. A különböző érzelmek nonverbális jeleit kössük össze, tehát ráncolhatjuk a homlokunkat, összehúzhatjuk a szemöldökünket, kiölthetjük a nyelvünket, pergethetjük az ajkunkat, ezt mind-mind játéknak éli meg a gyermek, és közben pedig észrevétlenül fejlődik a beszéd és nyelvi készsége. Illetve amit már említettünk, az a mozgás, hiszen a különböző mozgásformák elsajátítása és azok egymás utánisága kiemelten fontos a beszéd és nyelvfejlődés szempontjából.
Itt mire gondolunk, milyen sorrend van?
Életkornak megfelelően mozogjon a gyermek minél többet, és próbálja ki a különböző mozgásformákat, tehát hintázzon, ugráljon trambulinon, egyensúlyozzon, biciklizzen.
Minél változatosabban,
így van, ez is nagyon-nagyon jól összekapcsolódik a beszéd és nyelvi fejlődéssel.
Mert itt olyan agyi kapcsolatok alakulnak ki, amik fontosak a beszédfejlődés szempontjából?
Így van, és egymást erősítve fejlődnek ezek a folyamatok. Meg kellene még említenünk, hogy figyelemmel kell lenniük ebben az életkorban a szülőknek arra, hogy gyakran előfordulnak felső légúti betegségek. Ugye itt most az 1 és 3 éves életkorról beszélünk, és ezek akár a középfőre is ráhúzódhatnak, és ott gyulladásokat okozhatnak. Tehát nagyon résen kell lenni a szülőnek, mert hogyha ezek rendszeresen előfordulnak, és netán állandósulnak, akkor ezek akár visszavethetik a beszéd fejlődését.
Mert hogy itt a hallásban okozhat valami bajt, zavart.
Így van.
És ezt hogyan fogja észrevenni a szülő? Tehát nyilván látja, hogy nem úgy figyel a gyerek?
Így van, így van. Tehát a mindennapokban én úgy gondolom, hogy a beszédünkre adott jelzésekből észrevehető, hogy nem úgy reagál a gyermek, ahogy eddig reagált. Tehát olyan körülbelül, mintha víz alól hallaná a hangunkat, egy kissé elmosódva, és ezt észre fogjuk venni, a különbséget.
Milyen szókincsekkel rendelkeznek a gyerekek? Már ugye onnantól, hogy elkezdenek beszélni, szavakat utánoznak, mondanak.
Az, hogy mikor kezdenek el beszélni a gyermekek, az tulajdonképpen nem egy kőbevésett dolog. Nincsen két egyforma gyerek, úgyhogy változhatnak ezek az időpontok gyermekenként. Azonban vannak bizonyos kritériumok, amelyek segíthetnek bennünket annak megítélésében, hogy ott tart-e a gyermekünk szókincs tekintetében, ahol tartania kell. Az első önálló szavak kimondása 12 hónapos, tehát 1 éves kor körül várható. Vannak babák, akiknél már 10 hónapos korban felismerhető egy-egy rövid mindennapos szó használata. A legtöbb gyermek 15 hónapos korban 1-2, 18 hónapos korban átlagosan 3 szót mond. És akkor elérkeztünk a 2 éves kor környékére. Ez egy nagyon fontos időbeli mérföldkő. Ekkor az átlagos szókincs már 200-300 szó lehet, és ekkor történik az úgynevezett szókincsrobbanás. Ez azt jelenti, hogy hirtelen megugrik a szókincs mennyisége, a gyerekek aktív szókincse napról napra akár több szóval is növekszik, illetve megjelennek az első mondatok. Fontos mérföldkő tehát ez a 2 éves kor. Hazánkban a mérvadó irányelvek nem régiben az 50 szavas minimum szókincset ugyan már nem 2 éves korra, hanem 30 hónapos korra módosították. Itt felmerül a kérdés, hogy mit nevezünk szónak. Ugye a szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek jelentése van, ami önálló értelemmel rendelkezik. Tehát, hogyha például a gyermek számára a ka szótag csak és kizárólag mindig a kakaót takarja, akkor az ő esetében az szónak számít, de hogyha ez a ka szótag mondjuk a kakaó mellett a kabátra is, vagy a kakasra is, vagy a kacsára is érthető, ráillik neki, akkor ezt az ő esetében nem számolhatjuk szónak. Fontos kritérium még a fejlődési mérföldkövek irányelveit tekintve, hogy 2 éves korhoz elvárt a szószerkezetek rövid mondatok használata, tehát például anya ide, cipő fel, kék autó, ilyesmikre kell gondolni. És mindebből kiderül, hogy optimális esetben akkor csak meg kellene lennie 2 éves korra annak az 50 szónak, hiszen szószerkezeteket, rövid mondatokat csak 50-60 szavas szókincsnél kezdenek el használni a gyermekek. Úgyhogy ha ez a szókincs mennyiség nincs meg ebben az életkorban, akkor mindenképpen javasolt szakember felkeresése, hiszen akkor ennek hiány igen kicsi az esélye annak, hogy pár hónap múlva egyszerű mondatokban fog tudni beszélni a gyerkőc. Érdemes lépni ebben az életkorban akkor is, hogyha beszél ugyan a gyermek, de a beszéde halandzsa beszéd. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából még a közvetlen család sem érti meg, hogy ő mit is szeretne mondani. Illetve, hogyha még a halandzsa beszéddel sem próbálkozik ebben az életkorban, akkor mindenképpen korai fejlesztő szakember felkeresése javasolt. A beszéd elmaradása mindenképpen megterhelheti a szülő-gyermek viszonyt, úgyhogy érdemes lépni mielőbb ezekben a helyzetekben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szőke Rita logopédussal beszélgettünk a gyermekek beszédfejlődéséről. Ma az adás első részét hallották, jövő héten jelentkezünk a folytatással ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint Fehér József és Kvasinger Jenő technikus kollégáim nevében is Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Uvalkodjunk a képmutatás nagy kísértésétől. Ferenc pápa urangyala imája, felhívásai és köszöntései. A Szent Atya a pápai ház szónokává Roberto Pasolini kapucinus atyát nevezte ki. Hálás köszönet Cantalamessa atyának 44 éves pápai prédikátori szolgálatáért. Vértes Ajai László írása. Óvakodjunk a képmutatás nagy kísértésétől. Ferenc pápa urangyala imája. Vasárnap délben az Úrangyala erimádkozás előtt mondott beszédében Ferenc pápa rámutatott egyes írástudók képmutató magatartására, akik tekintélyük és hatalmuk tudatában kiváltságukat tulajdonítanak maguknak és korrupt emberekként viselkedtek, nem voltak következetesek tanításukkal. Krisztus arra ing bennünket, hogy óvakodjunk a képmutatástól, amely egy nagy kísértés. Akit hatalommal ruháztak fel, annak az a feladata, hogy szolgálja fele barátait, hangsúlyozta a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakasz Jézusról szól, aki a jeruzsálemi templomban a nép előtt elítéli néhány írástudó képmutató magatartását.
L'atteggiamento ipocrita.
Kezdte beszédjét Ferenc pápa. Emlékeztetett rá, hogy az írástudókra fontos szerepet bíztak Izrael közösségében. Ők olvasták, másolták le és értelmezték a Szentírást. Ezért nagyra becsülték őket, és az emberek tisztelettel adóztak nekik. A külsőségeken túl azonban viselkedésük gyakran nem felelt meg annak, amit tanítottak. Nem voltak következetesek. Egyesek ugyanis a tekintélyük és hatalmuk erejében a többieket felülről lenézték.
Dall'alto in basso.
Ez nagyon csúnya dolog, a mások személyére fölülről lenézni, állapította meg a pápa. Ezek a képmutató írástudók dicsekedtek hatalmukkal, és a hamis tiszteletre méltóság és törvényesség látszata mögé rejtőzve kiváltságukat bitaroltak, sőt odáig mentek, hogy valóságos lopásokat követtek el a leggyengébbek, például az özvegyek kárára, utalt a Szent Atya az evangéliumi szakaszban foglaltakra. Ahelyett, hogy a rájuk bízott szerepet mások szolgálatára használták volna, azt a hatalmaskodás és a manipuláció eszközévé tették. Előfordult, hogy az imádság is azzal a veszéllyel járt az ő esetükben, hogy többé már nem az Úrral való találkozás pillanata volt, hanem alkalom arra, hogy kérkedjenek hamis jóságukkal és színlelt jámborságukkal, ami arra használt, hogy felkeltsék az emberek figyelmét és megszerezzék egyetértésüket. Emlékezzünk rá, hogy Jézus mit mond a vámos és a farizeus imájáról. Utalt Ferenc pápa a Lukács evangéliumának példabeszédére, amelyet Jézus ezzel a tanítással zár le. Mindazt, aki fölmagasztalja magát, megalázzák. Aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Az írástudók, mint mindnyájan, korrupt emberekként viselkedtek.
La persone corrotte.
Táplálva egy olyan társadalmi és vallási rendszert, amelyben normális volt előnyöket szerezni mások, különösen a legvédtelenebbek kárára, miközben igazságtalanságokat követtek el, és biztosították büntetlenségüket, mutatott rá a pápa. Jézus azt ajánlja, hogy maradjunk távol ezektől a személyektől, óvakodjunk tőlük, ne utánozzuk őket. Sőt, szavával és példájával, mint tudjuk, Jézus egészen más dolgokat tanít a tekintéről, állapította meg Ferenc pápa, emlékeztetve az evangéliumi szakaszokra, amelyekben Jézus az önfeláldozás és az alázatos szolgálat az emberek iránti anyai és atyai gyengétség példáira utal, különösen a rászorulók iránt. Az Úr arra hívja a tekintélye rendelkezőket, hogy hatalmi pozíciójukból ne úgy tekintsenek másokra, hogy megalázzák, hanem hogy felemeljék őket, reményt és segítséget adva nekik. A Szent Atya ezután a szokásos lelkiismeret vizsgálatra buzdított. Tegyük fel magunknak következő kérdéseket, hogyan viselkedem a felelősségi köreimben. Alázattal cselekszem-e, vagy kérkedek a pozíciómmal? Nagy lelkű és tisztelettudó vagyok-e az emberekkel, vagy udvariatlanul és tekintély elvűen bánok velük? És ami törékenyebb testvéreimet illeti, közel állok-e hozzájuk? Le tudok-e hajolni, hogy felsegítsem őket? Szűz Mária segítsen bennünket, hogy leküzdjük magunkban a képmutatás kísértését.
A combattere in noi stessi.
Fohászkodott beszéde végén a Szent Atya, megjegyezve, hogy Jézus képmutatónak nevezte az írástudókat, a képmutatás pedig egy nagy kísértés. Mária segítsen bennünket, hogy feltűnés nélkül és egyszerűen tegyük a jót.
Agnus Dominus, Ave Maria.
A Szent Atya ismét a hívek imáit kérte a világ békéért, aggodalmának adva hangot a mozambiki események miatt. közelségéről biztosította a vulkánkitörés miatt szenvedő indonéziai lakosságot, és a bakui éghajlatváltozási konferenciára utalva közös otthonunk védelmére szólított fel. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa utalt rá, hogy szombaton a spanyolországi Sevillában boldoga avatták
a Sevilla stato proclamato beato
José Torres Padilla atyát, a keresztársulatának nővérei kongregáció társ alapítóját. A 19. századi Spanyolországban, mint gyontató pap és lelkivezető tűnt ki, nagy szeretetről tett tanúbizonyságot a rászorulók iránt. Példája mindenek előtt a papokat támogassa szolgálatukban, mondta a Szentatya, majd a hívek tapsát kérte az új boldog számára. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy 3 évvel ezelőtt indult útjára a Laudato Si cselekvési platform.
Dell'azione Laudato Si.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik ezen a kezdeményezésen dolgoztak. Annak a reményének adott hangot, hogy az ENSZ 29. éghajlatváltozási konferenciája, a COP29, amely hétfőn veszi kezdetét Bakuban, hatékonyan hozzájárul közös otthonunk védelméhez. Ferenc pápa közösségéről biztosította az indonéziai Flores sziget lakóit, akiket egy vulkánkitörés sújtott.
Colpita dall'eruzione di un vulcano.
Imádkozik az áldozatokért, családjaikért és a kitelepítettekért. A pápa továbbá emlékeztetett Valencia és Spanyolország egyéb részeinek lakóira, akik a közelmúltban őket érintett árvíz következményeivel küzdenek, majd a következő szavakat intézte a hívekhez. Imádkoztok Valenciáért? Gondoltok-e arra, hogy hozzájáruljatok valamilyen módon, hogy segítsetek ezeknek az embereknek? Ez csak egy kérdés, mondta a Szentatya. Ferenc pápa aggodalommal értesült a Mozambikból érkező hírekről. Mindenkit felszólított a párbeszédre, toleranciára és az igazságos megoldások fáradhatatlan keresésére. Imádkozzunk Mozambik egész lakosságáért, hogy a jelenlegi helyzet következtében ne vesszen el a demokrácia, az igazságosság és a béke útjába vetett bizalom. A Szentatya ismét kérte, hogy továbbra is imádkozzunk a meggyötört Ukrajnáért, ahol kórházakat és más polgári épületeket is támadások érnek. Imádkozzunk Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Myanmarért, Szudánért. Imádkozzunk az egész világ békéért, kérte. Végül Ferenc pápa szeretettel üdvözölte Szentpéter téren megjelent rómaiakat és zarándokokat. A pápai ház új szónokának kinevezése. Ferenc pápa november 9-én szombaton a pápai ház szónokában nevezte ki Roberto Pasolini kapucinus atyát, a milánói Észak-Olaszországi Teológiai Kar biblikus exegézis docensét. Roberto Pasolini atya 1971. november 5-én született Milánóban. 2002. szeptember 7-én tette le örökfogadalmát a kapucinus rendben, 2006. szeptember 23-án szentelték pappá. A római pápai Gergely Egyetemen biblikus teológiába doktorált, majd biblia nyelveket és szentírást tanított Milánóban és Velencében a kapucinus kisebb testvérek a Laurenciano nevű interprovinciális tartományok közti teológiai tanulmányi központjában. Jelenleg Milánóban és az Észak-Olaszországi Teológiai Karon biblikus exegézis tanít, együttműködik az Olasz Rendfőnökök konferenciájával, valamint a milánói Ambrosianus érsekséggel hittan tanára képzésében. Számos bibliai lelkiségről szóló cikk és könyv szerzője, továbbá lelki gyakorlatos prédikációkat tart. Hálás köszönet Cantalamessa atyának 44 éves pápai prédikátori szolgálatáért. Vértes Ajai László írása. Raniero Cantalamessa kapucinus atya, aki 44 éve egyhuzamban a pápai ház szónoka, ez év július 22-én lett 90 éves. Dallamus neve canta la messa, beszédes üzenet, aki a misét énekli. A múlt hét egyik reggelén Ferenc pápa kialgatáson fogadta, majd szombaton jött a hír, hogy a Szent Atya egy fiatal rendtársát nevezte ki a helyébe. Kantala Messa atya 1934. július 22-én született Marche tartomány Colli del Tronto falujában, nem messze Ascoli Piceno városától, amelyben Szent Ferenc élete során többször is megfordult, mert szerette ezt a derékvárost. Élénk és érdeklő természete miatt a fiatal Raniero, pár komoly novicius társa, de több előjárója is úgy vélte, hogy úgyis hamar kilép majd a rendből. Cantala Messa atya viszont így értelmezte hivatását. 13 éves koromban hallottam az Úr hívását, de olyan világosan, hogy életem hátra levő részében soha nem kételkedhettem benne, ám ez egy rendkívüli kegyelem. Attól kezdve az életem tele volt nyugalommal, békével és örömmel, amit a Jézussal való személyes, baráti, állandó, egyszerű és családias kapcsolatnak köszönhetek. 1958. október 19-én szentették pappá a Loretói Názáreti Szentház Bazilikában, ahol lelkipásztori szolgálata elkezdődött. Erről így vallott. Jézus kedvéért elhagytam apámat, anyámat, nővéremet, és cserébe egy sokkal nagyobb családot kaptam, ahogy az Úr megígérte, bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap most ezen a világon, otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet, bár üldözések közepete, az eljövendő világban pedig örök életet. Rendkívüli tehetsége komoly szorgalommal, különösen mély irodalmi filozófiai érdeklődéssel és nagyszerű nyelvi fogékonysággal is párosult. Jól megérezték ezt előjárói is, ezért küldték a svájci Friburgba, ahol teológiai doktorátus szerzett, majd a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen a bölcsészet tudomány doktora lett. Alapos latin és görög nyelvismerettel olvasta a Szentírást, a keleti és nyugati egyházatyákat és az irodalmat. Erről így vall. Az orosz regények olvasása nagyon értékesnek bizonyult számomra, mert segített behatolni az emberek szívébe, és ott meglátni, hogy mik az emberek aggodalmai, szenvedélyei és problémái. De épp úgy vannak modernkori gondolkodóim is. Az egyik Pascal, a másik Kierkegaard. Aztán van néhány kedvenc költőm. Az egyik Charles Péguy, a másik Paul Claudel. De hozzá kell tennem a misztikusokat is, mert a misztikusok rendkívüli személyiségek. Mindezen tudását Cantala Messa atya nagyszerűen tudta hasznosítani a milánói egyetemen, a tanulmányai végeztével előbb kedves Giuseppe Lazzati professzora adjutánsa lett, majd az ókori keresztény irodalomtörténet nyilvános rendes tanára. Előadásai könyvei révén a zsinat utáni friss szellemi élet ismert személyévé vált, ezért is 6. Pál pápa 1975-ben kinevezte őt az akkor úttörő szerepet játszó Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjai közé, amely megbizatását 1981-ig töltötte be. Időközben megismerte őt II. János Pál pápa, és karizmatikus módon meglátta benne a megbízható, kiegyensúlyozott, egyszerre értékvédő és a jövő felé is nyitott teológust. Cantala Messa atya 1979-ben belső sugallatra lemondott egyetemi tanári állásáról, és minden idejét Isten országa építésének szentelte, a prédikáció legkülönfélébb formái között, és egyre inkább szerte a világon. Ilyen minőségében érte új szolgálata, amikor II. János Pál pápa 1980. június 23-án kinevezte a pápai ház prédikátorának, és mint ilyen azóta 44 esztendőn át folyamatosan hirdette Jézust az évenkénti adventi és nagybőti időszakok lelki gyakorlatai során, amikor a Szent Atya és a pápai ház tagjai jelenlétében prédikált alkalomról alkalomra közel egy-egy órán keresztül. Ezt a pápai prédikátori működést első megbízója után még 25 éven keresztül folytatta. Raniero Cantalamessa kapucinus atya prédikációi éppen a pápák jelenlétében egészen különleges, látható és hallható bizonyosságát adták az egyház állandóságának és megmaradásának, aminek ő volt saját személyében az utolsó mohikánja. Személyét és szolgálatát egyenlőképpen megbecsülte mind a négy pápa. 6. Pál, 2. János Pál, 16. Benedek és végül Ferenc pápa is, aki elismerését azzal is kifejezésre juttatta, hogy 2020. október 25-én bíborossá nevezte őt ki, bár a kapucinus barát kérését, hogy a bíborossá kreálással együtt ne szenteljük őt püspökké, a Szent Atya elfogadta. Cantalamessa atya lelkiségének fő forrása a Szentlélekben való bizalom, amelynek jegyében elkötelezte magát a katolikus karizmatikus megújulás világában, ahol vezető szerepet is betöltött. Ennek legfőbb üzenete, hogy az egyház állandó pünkösdöt él, mindig a Jézus kérésére az atya küldötte Szentlélek élteti és szenteli meg. Nagy hatású prédikációi közül emlékezetes marad a Fülöp-szigeteken 2010. januárjában tartott egyhetes lelki gyakorlat sorozata, amelyet 100 püspök és 4000 pap jelenlétében tartott. Szónoki működése mellett állandóan írt, ennek tanúbizonysága az a 42 könyv, amelyeket számtalan nyelvre lefordítottak, köztük többet magyarra is. Végül hadd legyen szabad egy egészen személyes szóval élni. Cantalamessa atya 1980-ban kezdődött pápai prédikátori szolgálatából, én már 2010 évet itt mellette töltöttem a Vatikánban. Mindig, ismét mondom, mindig kitüntető feladat volt számomra az advent és nagybőti szentbeszédeinek meghallgatása és magyar nyelvű összefoglalása. Örömmel tette meleget a számos hallgatói kérésnek, amikor a pénteki emlékedéseit három részre osztva valójában egészében beolvashattam a stúdióban három egymás követő adásban. Kedves Cantalamessa atya, hálásan köszönjük neked ezt a hűséges, megbízható, országépítő szolgálatot. Szépül kívánunk neked legalább egy kis időre, így advent előtt megérdemelt pihenést, hogy aztán úrjövetkor ismét szólja a reményről, amelynek kezese a Szentlélek, aki minden nehézség és próbatétel ellenére mégis megújítja a föld színét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Hegyi beszédek felé. Még van, hogy bennem horgadozva, fájva dalindul, sír a kedvem száraz fája. Csöndes cigány, megpengetem a nyűt, búsegedűt. De haj, ez már nem az az ifjú bánat, mely csupa kéj volt, s édesedve támadt, mint holt sütötte halk hang szerenát, szűrt szerenát. Ebből immár alig lesz édes ének, üdvözletül a költő édesének. Nehéz hang érdesíti itt amott a futamot. Végfüstölőszert, lágy rímet halomba, hasztalan szórok lobogni dalomba. Sercegve gyúlnak, dérvert venyigék, a tört igék. Ökörnyál csillog künn az őszi aljban. Egy-egy deres szál csillog már a hajban. Elszállt az élet, a nóta se hű, vénhegedű. De ne bánt, ha már nem tudod a régit. Sírd az újat. Ó, az is kielégít. Nem édes, nem tüzes, nincs benne báj, de jó, ha fáj. Bár hangja dadogóbb, és fénye ritka, de érzed, mélyebb. S érzed, több a titka. S nem csak magad fájsz benne, de a tág egész világ. S mintha olykor a gyarló földi dalban hangját próbálná halaványan, halkan, valami égből üzent messzi, szép, hegyi beszéd. Ne bánt hát, hogyha horgadozva, fájva, dalokba kezd a kedved száraz fája. Lelkem, csöndes cigány, pengesd a nyűt, vénhegedűt.
Tóth Árpád Hegyi beszédek felé című versét Dunai Tamás mondta el.
A nap imája.
Erős Alfréd, könyörgés. Uram, nem magamért imádkozom, ez a legnehezebb imádság. Nagy terhem van, a népemet hozom. Már meginogék, mint a nátszál, de erőt önt belém a bizalom. Láncszem vagyok. Velem imádkozik a népem, a magyarok, a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok, imádkozik az ország. Hozzád emeli Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve ellép. Uram, az egyetértés nagy kegyelmét add meg nekünk, add meg nekünk. Legyen az mindennapi kenyerünk. Ámen.